Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Konzuli védelmet biztosít a kormány annak az Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki 5 embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter ismertette, a beregszánszi főkonzulátus ad védelmet a rendőrségi eljárás során. Bejegyzésében azt írta, a 4. évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból. Újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló harcokban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint egy ungvári járásból származó, alig több mint 40 éves magyar fiatalemberről van szó, akit 3 gyermek várt volna otthon. Az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot és minden lehetséges segítséget megad a számukra, tudatta. Magyarország és Georgia élen jár a globális patrióta forradalomban, jelentette ki Szijjártó Péter, amikor grúz kollégáját fogadta. A két országot az erős külső nyomás ellenére szuverén nemzeti kormány vezeti, amelyet eddig nem sikerült megtörni kívülről, mondta. Letették az alapkövét az orvosi eszközök gyártása terén világpiacvezető Becton Dickinson új, körülbelül 17 milliárd forint értékű beruházásának környén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez ismét bizonyítja, hogy új szelek fújnak a magyar-amerikai kapcsolatokban. A beruházást a kormány 3 milliárd forinttal támogatja. A tárcavezető azt is mondta, visszautasítjuk a lesajnáló szavakat arról, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem. Magyarország nemzetközi tartalékai megközelítették az 56 milliárd 800 millió eurós szintet január végére, ami történelmi csúcsot jelent, ismertette a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály egy szaúd-arábiai konferencián kiemelte, a bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők. Kitért arra is, a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. Három szakaszban összesen 3 milliárd 420 millió forint hazai és Európai Uniós forrás jut a fogyatékossággal élők munkatapasztalat szerzésének támogatására, közölte a szakállamtitkár. Kós Ádám elmondta, a cél a 16 és 29 év közötti pályakezdő fogyatékossággal élők foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiacra történő felkészítése, munkagyakorlat, munkaszocializáció biztosítása akkreditált foglalkoztatóknál. Sokkal több ez, mint jövedelem, mert önállóságot, közösséget és biztonságot ad, tette hozzá. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint semmilyen megállapodás nem született a magyar állam és az internetes Alibaba áruház között pótdíj felszámításáról. A tárca közleménye hangsúlyozta, elfogadhatatlannak tartják a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatot. Mint írták, a kabinet nem adott felhatalmazást a 4,5%-os pótdíj beszedésére vagy állami teherként való feltüntetésére. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ismét hazánkba látogat, hogy részt vegyen a március 21-én kezdődő CPEC Hungary konzervatív politikai konferencián. A Times of Israel jelentése szerint Netanyahu fel is szólal a rendezvényen, amely alig 3 héttel előzi meg a magyarországi parlamenti választásokat, írja a hvg.hu portál. Ő legutóbb tavaly áprilisban tett hivatalos látogatást Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök meghívására. Nem változtatott az eredeti végeredményen a boszniai szerb köztársaságban. Hétvégén megtartott részleges, megismételt elnökválasztás. A kormánypárti jelölt Sisina Karan szerezte meg a legtöbb szavazatot. Hiába nyerte meg a voksolást, csupán októberig tölti be a tisztséget, akkor ugyanis parlamenti választást és elnökválasztást is tartanak a balkáni országban. Japánban a liberális demokrata párt 2/3 győzelemmel szerezte meg a képviselőházi mandátumok többségét, közölte a japán közszolgálati televízió a szavazatok összesítése után. A Takaichi Sanae miniszterelnök vezette párt a megújulás párttal koalíciót alkotva legalább 316 mandátumot szerezhet a 465 tagú alsóházban, ami jelentős növekedés a választások előtti 198 mandátumhoz képest. Az Ipoly folyó áradása miatt az Őrhalom és Ipolyvarbó közötti Szent Iványi után a magyar-szlovák határon lévő Drégely-Palánk és Ipoly hídvég közötti Szent Borbála közúti hidat is le kellett zárni. A határt Balassagyarmaton vagy Parassa pusztán lehet átlépni. Rekordszámú halálos áldozatot követelt az orr téli idő az olasz hegyekben a múlt héten, írta az AP hírügynökség. Az olasz alpesi mentők szerint összesen 13 síelő, hegymászó és túrázó halt meg, közülük 10 lavinában, csak a hétvégén 2 Lombardiában, 3 Trentinóban és 1 valaki a szomszédos Dél-Tirolban. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, újabb csapadékra számíthatunk, az eső mellett havas esőre, esetleg havazásra, a szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 13. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Csütörtök este, ahogy hazaértek a versenyről, teljesen fel voltak ajzva a papával. Ez lett az ő nagy ügyük, az igazi kaland. És nem csak azért, mert a papa sem találta meg a dresszt, hanem mert együtt élték át. És a verseny után, még hazafelé, a villamoson is, a papa is egészen másképpen beszélt, mint később otthon. Amikor már csak a dresszlopás lett a fontos, a verseny nem. És amikor a mama korholta Verát, eleinte a papa csak némán bólogatott, sőt, egyszer a mama mögött állva megrázta a fejét és kacsintott. Aztán csak akkor szólalt meg, amikor a mama már sírt és kiabált, hogy Verát ki fogják csapni az iskolából, mert már van egy igazgatója. Nem eszik olyan forrónak ását. Másnap pénteken Vera nem ment iskolába. A papa azt javasolta, hogy okosabb, ha a történtek után otthon marad. Ő úgyis szabadnapos, hadd csillapodjanak le egy kicsit a kedélyek. Vera izgatott volt és kíváncsi. Arra készült, hogy mindent megbeszél a papával, legfőképpen a fényképet. De arra aztán végképp nem adódott alkalom. Először is azért nem, mert a papa írtó nehezen szánta rá magát, hogy felhívja Géza bácsit. Egész délelőtt fel alá járkált a konyhában. Motyogott, hogy mennyi sértést kell neki még lenyelnie ettől a féregtől. Csúnyán beszélt. Olyan szavakat használt, amiket Vera néha nem is értett, csak érezte, hogy illetlen dolgok. Aztán megivott vagy 3 pohárka pálinkát, lehet, hogy 4-et is. És néha, még a mamára is mondott csúnyaságokat, mondván miatta van az egész. A dressz ügy, meg a felesleges pánik is. Felvette a kagylót, aztán letette. Megint fel, hallgatta egy darabig, ahogy búg, aztán le. Maga elé vette az épp készülő gyufa makettjeit, dolgozott kicsit rajtuk, de az rossz ötlet volt, mert másnap mindent le kellett fejteni róla, amit ekkor idegességében ügyetlenül ragasztott fel. És a rossz ragasztás nyoma azután is látszott a gyufa hídon, hogy a papa azt mondta, tessék, most már nem is látszik semmi. Aztán, amikor visszatette a makettet a helyére, leült a kikapcsolt tévé elé. Motyogott, mintha azt ismételgette volna, hogy rohadt szemét. De Vera nem hallotta tisztán, aztán egyszer csak felpattant, tárcsázott, szerencsére a mama még az este, a nagy veszekedés után oda készítette Géza bácsiék telefonszámát a készülék mellé. A papa dühösen tárcsázott, forgott a lyukas műanyag korong a számok felett. A papa hangosan mondta a számokat, hogy el ne tévessze. Aztán, amikor egy női hang, biztosan Géza bácsi felesége felvette, minden bevezetés vagy köszönés nélkül azt kérdezte. Te, Géza, Hódmezővásárhelyre került a Tibi? Egy darabig zavart csönd volt. Aztán Géza bácsi felesége visszakérdezett. Te vagy az, Gábor? A papa nem felelt. Majdnem letette a kagylót, aztán meggondolta magát, visszaemelte a füléhez. Hallgatott. Szólok Gézának! A papa erre sem mondott semmit. Igen? Vakkantotta Géza bácsi, és még talán mondott volna valamit, de a papa közbevágott, és egészen ugyanúgy, ahogy az előbb, mintha csak Magnóról játszaná vissza, megint megkérdezte. Te, Géza, Hódmezővásárhelyre került a Tibi? A kagyló a papa fejéhez koppant. Remegett a keze. Vera azon törte a fejét, ki lehet az a Tibi. Nincs ilyen nevű fiú a torna csapatban. Igen, nyögte ki nagy sokára Géza bácsi. Hallgattak. A papa nyelt egy nagyot. Már majdnem mondott valamit, amikor az edző megszólalt. Felvették. A papa bólintott. Igen, mondta. Hallgattak. A papa próbálta lazábban tartani a kagylót, távolabb a fülétől, hát ha akkor nem ütődik neki olyan sokszor, ezért Vera még azt is jól hallotta, hogy a Géza bácsi felesége magyaráz a háttérből. Egyre hangosabban beszélt, aztán amikor a papa azt mondta, igen, visszavette a kagylót. Gabikám, Gabikám, nagyon aranyos vagy, hogy kérdezed, egyébként is akarta Géza hívni, hogy felejtsétek el ezt a butaságot, nem szabad egymásra haragudni. Nem, helyeselt a papa, és mutatta Verának, hogy hozza oda a pálinkás üveget. Vera nem akarta, megrázta a fejét, de erre a papa olyan haragosan nézett, hogy jobbnak látta, ha mégis megteszi. A papa meghúzta, csak úgy az üvegből. Az egyetlen fiunk, magyarázott a női hang a telefonban. Annyira büszkék vagyunk rá, hadarta, magyar-orosz szakos lesz jövőre. A papa némán bólintott, és most előfelvétel is honvéd. A nő itt egy pillanatra elhallgatott, de aztán még sietősebben tette hozzá. De hát tudott-e azt, Gabikám, tudott-e azt? Vásárhelyre vitték be szegénykémet, sorállományba. Oda nézek, morogta a papa. Kicsi csönd. Szerintem hazajöhetne a hétvégére. A kagylóból apró sikkantás hallatszott, mintha valaki elesett volna. A papa hallgatott. Nehezen folytatta, megemelkedett a válla, aztán amikor kifújta a levegőt, kimondta. Aztán meg idővel lehetne talán, itt megint tartott egy kis szünetet, írnok. A női hang sírt vagy nevetett a vonalban, ezt nem lehetett eldönteni, de hihetetlenül boldog volt, rikácsolt. Azt ismételgette, hogy ő már az iskolában is tudta, hogy a papa rendes ember. Géza bácsi szólt bele megint. Ő sokkal halkabban beszélt, mint a felesége, és majdnem olyan szaggatottan, mint a papa. Én meg arra gondoltam, mondta szaggatottan, hogy nem vinném be az iskolába ezt az... Most egész hosszú csöndet tartott. Ügyet. Vera elképzelte, hogy milyen lett volna, ha megteszi. Ha az edző vitte volna az ügyet, ami tulajdonképpen ő. Tátrai Vera. És az edző cipelte volna a hóna alatt. Egy mappában mondjuk, vagy a táskájában, és ott lett volna az irat, vagy mi, az ő dresszlopásáról. Végtére is, folytatta az edző. Ez egy sportköri esemény. A papa helyeslően hümmögött. Szerintem még, tette hozzá végül Géza bácsi, az örökös eltiltáson is hamar lehetne enyhíteni, ahogy csillapodnak a kedélyek. Szevasz, zárta le a papa. Szevasz, felelte Géza bácsi. A papa letette a kagylót, és megint meghúzta az üveget. Miközben kortyolt, megingott. Émeítő, taszító volt látni ezt. Vera csak azért nem undorodott, mert szokatlan volt, és egy kicsit izgalmas, hogy mi minden történik miatta. Hogy a papa érte intézkedik. Még sohasem volt ilyen. A telefonálás után csak unatkoztak. Verának nem volt kedve beszélgetni a papával, mert részeg volt. Ezért inkább azt javasolta, játszanak valamit. De azt meg nem lehetett, mert a papa nem szeret társasozni. Nem szeret kártyázni. Utálja a babákat. A gyufa makettet most Vera sem merte szóba hozni, ezért csak labdázni lehetett, egyérintőzni, ahhoz meg először le kell nyírni a füvet, de mire a papa lekaszálta a magasra hagyott, sárgára szikkadt, öreg őszi füvet, már nem volt kedve labdázni, illetve csak sokára, mert előbb meg kellett innia egy sört. A papával minden borzalmasan körülményes és hosszadalmas. Aztán végül labdáztak kicsit, nem sokat, mert már elment az a kevéske nap is. Hűvös volt. Ráadásul néhány passz után a papa magához intette, és azt kérdezte, hogy a József nem akar-e illetlen dolgokat csinálni vele. Csak azért, mert szimpatikus neki a fiú, nehogy olyat engedjen, ami még egyáltalán nem való gyereknek, és amit később megbánna. Vera körül elfogyott a levegő. Fullasztó, kellemetlen volt ezt hallgatni. Fogalma sem volt róla, hogy a papa miről beszél, csak azt értette belőle, hogy ő még gyerek. Ez igaz volt, de a többi mondat homályos és gusztustalan. Ráadásul a papának taszító szesszaga volt. Vera távolabb állt. Felvette a labdát.
Nem tudod, miről beszélek?
Kérdezte a papa, és böffentett. Vera megrázta a fejét.
Akkor jó,
mondta. A labdázásnak vége volt. Hétfőn késve ér be az osztályba. Sokáig tart, mire kiharcolja magának, hogy felvehesse az Oravec tatától kapott bársonyruhát. A mama nem akarja, mert ő büntetésben van. De aztán, amikor látja, hogy ez most élet-halál kérdés, végre megenyhül. De ez elég sok időt vesz igénybe, úgyhogy majdnem elkésnek. Verát már a kapuban figyelmezteti az ügyeletes úttörő, hogy késésben van. Kapkodva rakja be a kis kabátot, és veszi át a cipőt. Az osztályban nagy sikoltozás van, messziről hallani. Vera rohanna is be, most olyan jó lesne neki is kiabálni, sikítani. Bármi más csinálni, csak a többiek között lenni végre. A papa telefonja után úgy hiszi, az iskolában nincs dressz ügy. Illetve van benne valami baljós sejtelem, de nem törődik vele, mert annyira hiányzik József, hogy ez teljesen leköti a figyelmét, ezért egészen felkészületlenül, majdhogy nem gyanútlanul iparkodik az osztályterem felé. A folyosón Jakab jön szembe. Olyan vastag szendvicset eszik, hogy Vera a felét sem tudná átharapni. Harsogva fajja mellé az almát, beszélni próbál, de Vera nem érti, mit mond. Rutinból bólogat, el akar surranni mellette. Jakab utána kap, leesik a kenyér, egyszerre hajolnak le érte, összefejelnek. Vera ingerült lesz, és az alma a bársonyruhára esik. Folt marad utána. Legszívesebben rákiabálna. Jakab összehúzza magát, rémülten pislog, mint amikor osztást kap a lassú fiúktól. Így hívják a verést. Vera megsajnálja, fegyelmezi magát, hiszen mióta pattársak, elvileg jóban vannak. Legalábbis Jakab hálás neki, hiszen a pattárság ténye megvédi őt a szünetekben. Pontosabban József védi meg, természetesen, de ez mindegy. A szünetekben sokkal kevesebb kokit kap, mint azelőtt. És az is valami, mert ahogy Verának magyarázta egyszer, így már csak az óra előtti pillanatokat kell kibírni. Ne menj be, hadarja a fiú. A zsíros kenyér masszája szétkenődött a fogán. Miért? Kérdezi Vera, és próbál nem a zsíros masszára nézni Jakab fogán, de nem lehet nem oda nézni. Sári, böki kirémülten a fiú, és ilyettében egészen kidülled a szeme, amitől teljesen úgy néz ki, mint az apukája. És a szeme, miközben magyaráz, ide-oda ugrál. Vera többször oldalra is néz, hogy van-e ott valami, amit ilyenkor a fiú észrevesz, de nincs. Csak úgy látszik, ha beszél, nem tud egy helyre nézni, és ettől egy kicsit olyan, mintha megőrült volna. Vera nem is bírná ezt sokáig, ha nem az ő bőrére menne a vásár. Már faképnél hagyta volna. De a fiú árulkodni készül. Azzal dicsekszik, tudja, mi történt a tanteremben. Mert őt egészen az előző percig megtűrték bent, vagy talán nem vették észre, hogy ott van. Mert sajnos olyan is szokott lenni, hogy egyszerűen észre sem veszik. Vera int, hogy a lényeget akarja hallani. A fiú megadóan bólogat. Igaz, ez most igazából mindegy. Az a fontos, hogy ő mindent hallott. És ripakodik rá Vera.
Sári forradalmat csinál a dressz miatt.
Vera széttárja a karját. Mire Jakab körülményes monológba kezd. Nem győzi hangsúlyozni, hogy nagy a baj, mert Sári azt javasolta, alapítsák meg a VVV-t. és Langa Léta mindjárt be is lépett. Dudát és héjakat itt egy kicsit unszolni kellett, a lassú ikrek nem voltak kérdésesek, miután a végső kimondta, hogy ők tagok, és Vakarcsékat ugyan senki sem hívta, de ők is felajánlották a szolgálataikat. Igaz, majdnem azonnal ki is zárták őket, mert Kalóz megkérdezte, hogy de mi is lenne az a VVV. És akkor kiderült, hogy igazából még nem tudni, csak hogy valami szervezet Vera ellen. És ha ő jól emlékszik, már pedig az ő emlékeiben lehet bízni, Lassú Imi javasolta azt, hogy VVV jelentse azt, hogy Verával végleg végzünk. De végső Daninak ez nem tetszett, mondván, ez csak hencegés. Ők a negyedik C, és nem egy kivégző osztag. Úgysem tudnak senkivel végleg végezni, még ha tolvaj akkor sem. Mire Langa Léta azt felelte, hogy a VVV lehetne akkor inkább Vera, vigyázz velünk. De ez meg Sárinak nem tetszett, mert ez meg nem elég félelmetes. És akkor ő neki, Jakabnak, Vera hűtársának, a megfigyelőnek és kémnek az eszébe jutott, hogy lehetne a VVV Verára vámot vetünk, de Vera csak ne aggódjon, Jakab neki harcostársa. Végül ezt nem mondta ki, hanem csak feküdt tovább a padon, és úgy tett, mintha aludna, pedig messze ez lett volna a legjobb ötlet. Ezután Jakab olyan mélyeket sóhajtott, hogy körbelengte őket a hagymaszag, és csak megakadva folytatta, hogy végső Dani felvetette, hogy a VVV nem jó, mert nem lehet rá igazán jót kitalálni, és a Vera elleni szövetkezés neve legyen inkább VPG, a bátyja kedvenc zenekara, a CPG után. És akkor ők lehetnének a Vera pusztító galeri. De egyfelől Sári ragaszkodott a VVV-hez, pedig ő még egyetlen megoldás sem javasolt, másfelől meg a Lassú Imi tiltakozott, mondván, hogy ez pontosan ugyanaz az eset, mint az övé, most ő is mondhatná, hogy ez csak hencegés, hogy ők a negyedik C, és nem egy bármit is elpusztító galeri. Ekkorra már elég paprikás lett a hangulat, mert végső Dani nem tűrhetett ekkora lázadást. És elkezdtek vitatkozni a Lassú Imivel, amibe ő különben megint beszállhatott volna, mert ő tudja, hogy a CPG-ben a PG nem azt jelenti, hogy pusztító galeri, de nem akarta, hogy észrevegyék, hiszen ki akart hallgatni mindent. Hogy most elmondhassa, mert ő Tátrai Verának hálával tartozik. Ezért megint csak nem szólt, pedig helyesbíthetett volna, különben meg az Imi és a Dani vitája már senkit sem érdekelt, és ezután mindenki egyszerre kezdett beszélni, és csak kiabáltak, és ő teljesen váratlanul és logikátlanul kapott egy sallert, és kizavarták, de úgy sejti, hogy a VVV-ből eleddig semmi sem lett. Eleddig? Fintorog Vera. Jakab megkönnyebbülten harap a kenyeréből, falja, mint aki évek óta nem ehetett, és közben bólogat. Igen, eleddig. Ekkor érkezik meg Etelka néni, és nem lehet tovább beszélgetni, amikor Vera belép, még elkapja végső Dani pillantását, a fiú kárörvendően tátog. Ha nem tudná, hogy miről van szó, nem értené. De így tökéletesen kivehető, hogy a fiú azt tátogja. VVV. Vera fölényesen elmosolyodik, mire Dani zavarba jön, és elfordul. Langa Léta hátul áll, nem veszi észre, hogy bejött Etelka néni. Folytatja a kiabálást. A tanító néni az asztalra csapja a naplót, azonnal csönd lesz. Angyalosi Gréta Vakarcsa hetes. Ő jelent. Az osztály létszáma 27 fő, senki sem hiányzik. Vera próbálja elkapni a tekintetét, ahogy megy vissza a padba, hiszen Gréta látott mindent, sőt, a pálya széléről nézte végig a Sári versenyszámát, és az övét is, és csak utána következett ő. Angyalosi nem néz vissza. Talán haragszik, gondolja Vera, amiért nem ő volt az első, noha elvileg ABC sorrendben ment a verseny, és az tényleg érthetetlen volt, miért nem vele kezdték. Etelka néni közben az osztályszekrényt próbálja kinyitni. A lakattal bajlódik. Ez hogy lehet? Kérdezi, aztán megfordul. Gyerekek, ez nyitva volt, mondja. Kipiszkálta a lakatot. A tanító néni kinyitja a szekrényt, és mindjárt meglátja, hogy nincs ott. Hiányzik a kutyás persely, a fémdoboz, ami kinyújtja a nyelvét, és arra pénzt lehet tenni, abban gyűjtik az osztálypénzt, és ha megtelik, akkor iskola bélyeget vásárolnak belőle. Azt meg a tévémacis irattartóban tárolják, de ahhoz még az elején vannak a tanévnek, még egyszer sem telt meg a persely. és ekkor Etelka néni meglátja, hogy a mackós irattartó is eltűnt. Hiába, hogy még csak üres bélyeggyűjtő füzetek voltak benne, akkor is felháborító. Ki vitte el a persejt? Kérdezi Etelka néni. Dudás Jutka suttogja be először azt a borzalmas mondatot, pedig Vera azt hitte, jóban vannak. Elvégre mindig ő viszi neki a leckét. És Duda folyton szimulál, szóval ez komoly segítség. És mégis ő kezdi. Etelka néni fel is állítja, megkérdezi, hogy kire utalgat. Honnan vette ezt? De Duda csak hallgat. Hiába emeli fel a tanítónéni a hangját, akkor sem ijed meg. Pedig eddig nem volt rá jellemző, hogy ilyen dacos lenne. És ekkor Langa Léta is beszól, hogy Tátrait kellene megkérdezni. És csak ezután, hogy erre morogni kezd az osztály, sziszegi megint Duda, halkan, de úgy, hogy mindenki hallja. Van köztünk egy tolvaj. Etelka néni odalép hozzá, hogy a vádaskodás kemény dolog. Mire Sári felpattan, hogy nem vádaskodás, mert Tátrai Vera a csütörtöki versenyen őt meglopta. És meg is büntették a lopásért. Örökre ki van tiltva a csapatból. Langa Léta helyesel. És azt kiabálja, hogy tőle meg a kobakját zsarolta ki, pedig ő nem akarta odaadni, és emiatt majdnem őt is kizárták, pedig nem is tehetett az egészről. Óriási az űrzavar. Lassú Imi a padot ráncigálja, mint mindig hatomból. Etelka néni az asztalhoz csapja a naplót, kicsit csillapodik az zúgolódás. Sári azt javasolja, hogy nézzék meg a Vera táskáját vagy a szekrényét, biztosan ott vannak a lopott holmik. A lassú fiúk már kurjongatnak. Vera retteg. Összeszorítja a kezét, ahogy szokta. A körme mélyen a kezébe vésődik. Borzasztóan fáj, de nem hagyja abba. Egyre mélyebbre nyomja. Végső Dani kántálni kezdi, hogy tolvaj, Tátrai. A lassú fiúk azonnal bekapcsolódnak, és csak akkor hagyják abba, amikor Imi, a nagyobb növésű, kap Etelka nénitől egy tockost. De Vera fülében továbbra is ott cseng, és bizonyosan a többiekében is. Sajnos tökéletesen alliterál a tolvaj Tátrai. És a szünetben ez TTT-re bővül, így aztán nem is kell tovább keresni, hogy minek a rövidítése a www, mert van helyette TTT. Tetű, tolvaj, Tátrai. Ezt kiabálja az osztály jó része. József meg sehol. Vera arra gondol, hogy neki semmije és senkije sem maradt.
Grecsó Krisztián Vera című regényének 13. részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban belső energiáink feltöltéséről hallják Bognár István, Gutorföldi plébánost.
Aggódom egy picit az miatt, hogy nehogy ez a mai alkalom ez rólam szóljon. Igazából nem is ez a célom, hogy magamról beszéljek, De talán hitelesebb úgy, hogyha az ember olyan dolgokat mond, amint keresztül ment, amit megtapasztalt, mint hogy itt és itt ezt is ezt olvastam, hogy ilyenkor ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. Tehát amikor én magamról beszélek, akkor mindenki bátran gondoljon saját magára, hogy ez, amiről én beszélek, ez megtörtént-e ő vele, vagy esetleg történik-e vele, mert fontos dolog. Csak így van értelme, azt hiszem, talán inkább átadni ezt az egészet. No, amit az elmúlt időben észrevettem magamon, és most sajnos egy angol szót kell használni, amit majd lefordítok magyarra is, vagy inkább ferdítek, mert egy kicsit minden fordítás ferdítés is. Szóval azt vettem észre az elmúlt időszakban magamon, hogy minthogyha nem találnám a drive-jaimat, ugye? A drivert, azt így a számítástechnikában, hogyha magyar akarnánk fordítani, akkor meghajtónak fordítanánk. Most, hogyha ezt így személyre bontva mondanánk, akkor hát nem is tudom, mi lenne a hajtás talán. Nem találom a hajtásaimat. Tehát ami az embert előbbre viszi, ami az embert többre sarkalja. Na most ez alapvetően egy érdekes dolog, mert itt megint meg kell különböztetni valamit valamitől, és ez majd megír egy misét, ha nem is egy misét, de egy előadást mindenképpen, hogy most nem a kiégésről beszélek. Tehát én úgy gondolom most még, hogy az én esetemben nem ez történt, hanem gyakorlatilag az történik, az történt az én esetemben, hogy bizonyos dolgok engem soha nem érdekeltek. Tehát nem érdekelt engem az, hogy még több pénzem legyen. Hogy olyan sok pénzem legyen, hogy mindenki, hát neked milyen sok pénzed van. Mert ez már igazából nem is azt célozza meg, hogy az embernek sok pénze legyen, hanem azt célozza meg, hogy az emberek elismerjék, hogy te aztán vagy valaki, te aztán büszke lehetsz magadra. Na most ezt így természetesen soha senkinek nem mondják. Kicsit viccesebben mondják, de aki ezt nyitottabb füllel hallja, az feltételezhet, hogy nem is biztos, hogy teljes mértékben egy őszinte elismerése egy fajta sikernek, hanem inkább egy kis irigykedés, egy kis ugratás, egy kis keserűség a megdicsérő részéről. Nem érdekelt ez engem soha, hogy az emberek elismerjenek, és az emberek azt mondják, hogy na, te aztán elértél egy eredményt, te aztán vagy valaki, te neked már van egy társadalmi státuszod, és igen, elégedett lehetsz, és akkor én most adott esetben ettől elégedett lennék. Tehát, mint mondtam, ez sem vonz engem. Ha megnézzük, az emberek többsége általában az utódaira hivatkozik. Tehát azt mondja, hogy én azért küzdök, azért hajtok, azért dolgozok, hogy a gyermekeimnek egy szebb, egy boldogabb jövőt biztosítsak, mert számomra ők a legfontosabbak, őket szeretem a legjobban, és ezért cselekszem értük. Ez is nagyon szép dolog. Most ugye az én esetemben ez ugye nem áll fönn, ezzel ez az egyik gond. A másik gond meg az, hogy ez valóban így van-e. Tehát azért, amikor az embernek a gyermekei már úgy nőnek föl, növögetnek, már nem olyan kis tündi-bündi aranyos, fölveszem, az ölembe van, leteszem, ott van, ahol raktam, később már kezd elmászkálni, de még akkor is nagyon jó, de van egy idő után, amikor megfogalmazódik egy jogtalan kritika, vagy azt vesz észre az ember, hogy némi nemű csalódás sok érik a gyermeke részéről, és akkor úgy az egész átértékelődik, hogy valóban ez így jó-e, ez tényleg elégséges dolog-e. Minden mellett, ugye van egy ilyen mondás is, hogy a lusta emberek nagy dolgokra születtek. Minden esetre én azt érzem, vagy azt gondolom magamról, hogy jóval többet is tudnék tenni, és jóval nagyobb eredményeket is el tudnék érni, ha tudnám, hogy mi az, ami, ugye motivációnak mondják ezt, hogy mi az, ami az embert motiválja. Bizonyos ilyen üzleti körökben ez nagyon nagy hangsúlyt kap, hogy az illető üzleti partner teljes mértékben tisztában legyen a motivációjával. Adott esetben mondjuk képzeljen el magának egy luxus életet, képzeljen el magának egy luxus autót, ezt így tegye is föl valamilyen jól látható helyre, lakásába, hogy ezzel mindig tudjon szembesülni, hogy igen, ez a cél, ezért hajtok, sőt, szugerálja is magában, hogy ez már így megvan neki, hogy ezzel ugye a tudatalattiát is még jobban bekapcsolja a folyamatba. Ez rendben van, adott esetben lehet, hogy működik is. Itt a kérdés az, hogy ami bennem fölmerült, hogy na vajon én milyen képet tegyek ki a falra, mi legyen az, amire azt mondom, hogy én ezt teljes mértékben akarom. Ez engem hajt előre, ez engem visz előbbre. És hogyha meg is van ez, mondjuk tétezzük föl, találnék egy bármit is, amire azt mondanám, hogy ez egy cél, nem is tudnám így megfogalmazni, hogy mi lenne az, mondjuk tételezzük föl, hogy egy olyan képet képzeljek el, ezt talán még közelebb áll hozzám, mint egy luxusautó, hogy ott állok sok emberrel körbevéve, akik elismerően nyilatkoznak arról, hogy igen, amit te tettél, az nagyon sokat segített nekem. Körülbelül egy ilyen kép az, amivel így tudnék azonosulni, de ha most így meg is van a kép, ami így az embert így motiválja, akkor a következő kérdés az, hogy de vajon mi az a lépés, ami engem ez felé, a cél felé elvisz. Egy hegyre is sokféle módon föl lehet jutni, és egy célt is sokféleképpen el lehet érni, de az emberben ott van az a kérdés, hogy vajon az az út-e a jó, vagy van egy hatékonyabb út, hiszen azt hiszem erről már beszéltem, hogy előbb-utóbb szembesülünk azzal a makacs ténnyel, hogy az időnk nagyon bekorlátozott. Tehát fiatalként, gyerekként, hát előttünk az élet, minden szép, minden jó, bármi megtörténhet, én most 40-valahány éves vagyok, és tapasztalom azt, hogy az idő korlátos. Tehát azt szokták mondani, hogy ennyi időre, vagy ennyi idősen az ember már bizonyos köröket megfutott, és nem akar felesleges köröket futni ennyi idősen már, hanem talán célirányosabban, de ez a mentalitás nem baj, hogyha egy fiatalabb ember, én mondjuk egy 20 éves is azt mondja, hogy hát igen, én sem biztos, hogy felesleges köröket akarnék megfutni, hanem én is inkább egy kicsit célirányosabban szeretnék mozogni, szeretnék abba az irányba haladni, ami legrövidebb úton elvisz engem a célom felé. Na most azért egy kicsit álljunk meg itt a célokkal kapcsolatban, ugyanis a világ egy darabig ezeket így tálcán hordja. Amikor a gyerek megszületik, addig még úgy nagyon azon kívül, hogy szépen egészségesen fejlődjön, gyarapodjon súlyban, meg erősödjön, meg mit tudom én, addig ez. Aztán amikor belekerül egy oktatási rendszerben, ugye ott az oktatási rendszerben az a cél, hogy most pillanatnyilag ebben az oktatási rendszerben, amit nagyon sok kritika ér, teszem hozzá szerintem is jogosan, hogy az oktatási rendszerben az adott mérés alapján való eredményeket elérje, aztán minél inkább olyan iskolákat végezzen el, hogy minél nagyobb választási lehetősége legyen, hogy mit tehessen, ha akar. Bár nagyon jó az, hogy ha már eleve, én ebben mondjuk nem is nagyon hiszek, hogy 14 éves ember az esetek többségében tudja. Nem azt mondom, hogy nincs ilyen, csak hogy szerintem én úgy gondolom, hogy a többség nem tudja még 14 évesen, mit akar, adott esetben lehet, hogy egy szülő által elültetett vágykép él benne, és ez alapján akar haladni. Jó, tehát elvégzett egy általános iskolát, egy középiskolát, vagy gimnáziumot, akkor egy egyetemet, egy főiskolát, kitanul valami szakmát, elindul azon az úton, hogy az élet hozza a következő programot, a családalapítás, akkor ugye a családnak a lakókörnyezetének a kialakítása, akkor a gyermek születik, a gyermeknek a nevelése, akkor az elindítása az úton az életben. Tehát ezek a programok így szépen következnek egymás után, és nem is kell nagyon azon gondolkodni, hogy akkor mégis mi a célom, hiszen adva van, adott. No, mint mondtam, az én helyzetem egy kicsit ettől eltér, de ebből is minden hallgató profitálhat, már csak azért is, mert előbb-utóbb ezek a társadalom által, az élet, a nagybetűs élet által gyártott célok elfogynak. És akkor ugyanígy fölmerülhet az emberben, hogy mi is az, amiért én vagyok, mi is az, ami az én igazi célom, ami az én tevékenységem lenne. Tehát a lényeg az, hogy amikor elfogynak ezek a társadalom által gyártott célok, akkor kerül valaki olyan élethelyzetbe, ami mondjuk a hajléktalanság állapotába viszi, ami a teljes céltalanság. Na de nem is a hajléktalanokra akartam ma beszélni, térjünk vissza hozzám, aki ugye körülbelül látja a célját, de vajon hogyan tudom elérni, és mi a helyes út, és mi az, ami előre visz, ha nem visz előre az anyagi javak birtoklása, az emberek elismerése, mármint hogy tartsanak valakinek a társadalmi presztízs, vagy egyfajta karrier, hogy a főnökeim engem majd válba veregessenek, hogy nagyon szépen csináltad, és most előbbre léphetsz, és ez az előbbre lépés, ez persze több pénzt és magasabb társadalmi elismerést. Adott esetben ugye van egy nagyon érdekes motiváló dolog, ami az embereket nagyon magas szinten levő, nagyon magas társadalmi szinten levő embereket motivál, ez pedig a hatalom. A hatalomnak a birtoklása, hogy az az érzés, hogy amit mi egyszerű emberek nem biztos, hogy érzünk, hogy mondok valamit, és akkor onnantól kezdve a valóság úgy van. Tehát ez egy ilyen elég mámorító érzés, és eléggé meg lehet tőle szédülni, és nem csak megszédülni lehet tőle, hanem az ember élete így elmehet. Hát muszáj idéznem Nietzsét, aki azt mondta, hogy az ember végcélja a hatalom akarása. És itt egy kicsit azért már megint csak ott vagyunk a bűnbeesés fája alattal, hogy az ördög azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a hatalom az azért egy kicsit veszélyes is, alapvetően nem feltétlenül a gonosztól való, mert az Isten a legnagyobb hatalom, de az emberi hatalom egy kicsit veszélyes is lehet, mert hogyha a hatalom az nem társul elég felelősség, akkor abból rossz dolgok születhetnek. Igazából inkább azt mondanám, hogyha a hatalomhoz, ami a legfontosabb, nem társul elég alázat. Ugye, és itt akkor már térjünk kicsit az angyalokra rá, hogy ugye az angyaloknál pont megvolt a hatalmuk, csak voltak, akik a saját tökéletességet szemlélték, és voltak, akik Isten tökéletességét szemlélték. Ez volt az alázat útja, ez pedig a gőgnek az útja, és ugye azokból lettek a bukott angyalok, és a másik pedig ugye a szent angyalok, akik kiállták a próbát. No, de egy kicsit megint csak térjünk vissza. Nem véletlenül megyek el és járom meg ezeket a köröket, csak hogy értsük az egész gondolatmenetet. És még egy kis kört tennék, az, hogy nagyon szeretném, ha mindenki érezni azt, hogy a kereszténység az nem egy ünneplő ruha, amit fölveszünk hétvégén, aztán levesszük és betesszük a ruhásszekrénybe az ünneplő ruhák közé, hanem a kereszténység nagyon is konkrét válasz az élet nagyon is konkrét problémáira. Tehát én nem azért vagyok keresztény, mert ez olyan jó dolog vasárnaponként, vagy úgy egyébként is azért úgy jó dolog, egyfajta ilyen extra, hanem azért, mert konkrétan a kereszténység ad választ az én életemben azokra a kérdésekre, amik igen nagy kérdések. Mit például erre a kérdésre is, hogy mi az, ami engem előbbre visz, mert közben éreztem és érzem is azt, hogy nagyon sok olyan képességet kaptam, amivel jobbá tudom tenni a világot. És ez egy kulcsgondolat, hogy az ember elsődleges célja jó, hogyha az, és ez egy ilyen nagyon általános cél, hogy jobbá tenni a világot. Hogy X vagy Y vagy Z hogyan tudja jobbá tenni a világot, erre a kérdés elsősorban ott kapja meg a választ, hogy mik a képességei. Mik azok a képességek, amiben ő jó. És lehetséges, hogy ezt ő neki föl se tűnik, mert neki ez annyira egyszerű, magától értetődő, könnyen működő dolog, de ezért kell odafigyelni a többi emberek reakcióira, hogy lehet, hogy felfedezik bennem, hogy az mennyire jó. Ugye vannak ezek az ilyen tehetségkutató műsorok, és akkor ott is ilyen takarítónő énekel a gyakorát, hogy mindenkinek leesik az álla, vagy bármi más egyéb ilyen, ami nem is gondolnánk, nem is gondolná ő, nem is hitte el magáról, hogy ő adott esetben egy bizonyos területen jó. És nekünk is ezt érdemes felfedezni, és nem kell ebből problémát csinálni, mert ez is a jó Istentől van, hogy az ő ajándéka, hogy mi abban az adott területben jók vagyunk. Nos, tehát ugye felfedeztem azt, hogy azért van bennem nagyon sok olyan jó, amivel én a világot jobbá tudnám tenni. De önmagában ez a felfedezés, ez az embert még nem viszi előbbre, még nem készteti cselekvésre. És akkor itt jön egy olyan dolog, ami azért már nagyon is nagyon keresztény, sőt, nem akarom ezt a kifejezést, hogy rettenetesen keresztény, a kereszténben semmi nem rettenetes, de valójában a kereszténységünknek egyik, vagy a katolikus kereszténységünknek egyik kulcsa, és ami nagyon sok mindenre választ ad, kimondom kerekperec, ez pedig az oltári szentségimádás. Most ugye, most, hogy közeledik az eukarisztikus kongresszus, Most maga az oltári szentség imádás egy kicsit előbbre jön. Na most ugye ezt a kifejezést, hogy oltári szentség, ezt sajnos akik a hittel nem nagyon ismerkedtek még össze, azok valószínűleg káromkodásban, tárgyas ragozásban valaminek az oltári szentségét, ami nem valamié, hanem az Istennek a jelenléte, tehát így emlegették. Tehát az oltári szentség az már az Angyalok kenyere című részben mondtam, hogy az Jézus Krisztusnak a jelenléte a kenyér színében, a személyes jelenléte, ami megtalálható a templomban. És így a templomban végezhető az oltári szentség imádás. Na most mi az oltári szentség imádás? Ezt is nagyon fontos tudni. És erre pont a mai napon, amikor dr. Székely János megyés főpásztort a Szombathely Egyházmegyébe beiktatták, pont talán az ő prédikációjában hallottam ezt a gondolatot, valamelyik katolikus költőt vagy írót idézett, hogy hagyom magam szeretni, mint egy gyermek. Tehát az oltári szentség imádásnak ez a lényege, hogy ott vagyok az oltári szentség előtt, a templomban, és hagyom magam Istentől szeretni, mint egy gyerek. Na most, mi köze ennek ahhoz, hogy elvesztettem a drivereimet, vagyis, hogy nem találtam azt, ami engem az életbe hajt? Hát pont ez a válasz, hogy az oltári szentség imádása közben történik valami velünk. Ugye természetesen úgy is lehet oltári szentségimádást végezni, hogy vannak ilyen leírt talánszembánknak van egy ilyen írása, ami az oltári szentségimádásról szól, és hogy ezt az ember így végigolvas egy ilyen szent óra, gyakorlatilag, hogyha egy szép lassan olvassa, meg úgy át-át gondolja, akkor az kitölt egy órát. De igazából az oltári szentségimádás nem csak ez, hanem lehetséges az, hogy amit az előbb mondtam, hogy hagyom magam szeretni, mint egy gyermek, de ez alatt azért nagyon sok minden történik. Ráadásul én bennem történik a nagyon sok minden, mégpedig azon nagyon sok minden történik, hogy Jézus a jelenlétével, ő mindig is ezt csinálta, és most is ezt fogja csinálni, tehát nem változott meg a feltámadása után, gyógyít. Tehát elkezd engem, amíg ott vagyok az oltári szentség előtt, gyógyítani. Ez azt jelenti, hogy milyen belenyúl a lelkembe, és ott elkezd apránként dolgokat rendbe rakni. Na most, ugye az oltári szentségimádás az azért ez egy kicsit keményebb műfaj. Szokták mondani azt az emberek, mert nagyvárosokban vannak templomok nyitva ráadásul, természetesen az ember először egy ilyen rásnak szalad neki, de azért mégis benn van a templomban, és nem az utcán. Tehát, hogy ők beszoktak menni, ők nem járnak rendszeresen templomba, de hogy néha, hogy bemennek, amikor így arra mennek, és akkor ott olyan csönd van, és hogy megnyugszanak, és jó kimenni onnan. Mármint nem az, hogy jó kimenni, majd menekülni kell onnan, hanem hogy egyfajta jó érzést éreznek, amikor kijönnek onnan. Hát igen, már ez is szentségimádás, ugyanis a katolikus templomok többsége, a nagy többsége nem üres, akkor sem, ha nincs benne egyetlen egy ember se, mert Jézus ott van, Jézus jelen van, és aki bemegy a templomba, az Jézushoz megy be, még ha nincs is a tudatába annak, hogy ott az oltári szentség, és ott Jézus jelen van. Azzal az emberrel is foglalkozik Jézus, és azzal az emberrel is törődik, és elkezdi ezeket a dolgokat a lelkében helyre rakni, összerakni. Azért nehéz műfaj ez, mert az első ilyen pozitív érzéstől az ember hirtelen azt gondolja, hogy neki ki kell szaladni, és akkor el kell kezdeni csinálni a valamit. És ezt kell egy kicsit visszafogni, hogy nem, még éppen csak elkezdtünk valamit csinálni. Tehát ez olyan, mint hogy elvinnénk az autónkat, mert hogy alig akar menni, és akkor ott el kell szerelni, és akkor már egy kicsit úgy halljuk, hogy jó, ez már jó lesz, ezzel már tudok menni, de ne menjél még vele, mert még ettől még ez nem jó, sőt, nagyon messze van a jótól. És ugye a másik dolog, amit érzünk, és akkor egy kicsit a tevékenységre térnék vissza, az, hogy rengeteg dolgunk van, azt érezzük. És ez már ellenben a burnout, a kiégés, hogy az embernek van egy ilyen érzése, hogy hú, nekem csinálnom kell valamit állandóan, mert akkor fogok előbbre jutni. Nem akkor fogok előbbre jutni. Ez már egy kicsit ilyen lelki művészet, ahogy is lehetne mondani, hogy a tétlen cselekvés. De hogy ezt igazából értsük, attól a gondolattól kell elszakadnunk, hogy mi cselekszünk. Tehát amikor mi egy történésnek aktív résztvevői vagyunk, ami nagyon pozitív változást eredményez, higgyük el, hogy nem mi cselekszünk. hanem akkor Isten cselekszik rajtunk keresztül. És ugye ez az, ami történik. Ezért volt nagyon érdekes Teréz anyának egy ilyen mondása, hogy úgy érzed, hogy nagyon sok dolgod van, akkor végezz még több szentségimádást. Ugye Teréz anya nővérei minden nap 2 óra oltári szentségimádást végeznek, és egyszer megkérdezték Teréz anyát, hogy miért nem csökkentik le ezt 1 órára? Mennyire egyszerűbb lenne, csak 1 óra szentségimádás lenne, és akkor több idő jutna a szegényekre, a haldoklókra, mit tudom én kikre, akikkel foglalkoznak. És azt mondta Teréz anya, hogy ha lecsökkentenénk ezt az időt 1 órára, akkor nem bírnánk ezt a sok mindent. Tehát az oltári szentség imádás az először is az emberben helyre teszi azt, hogy mi a fontossági sorrend. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy jaj, hova kapjak. Tehát amikor az ember ott van az oltári szentség előtt, és Jézus dolgozik bennem közben, amíg én ott vagyok, miközben hagyom magam szeretni, mint egy gyermek, fölállít bennem egy helyes prioritást. Ugye ez úgy történik, hogy amikor vége van a szentségimádásnak, akkor tudom, hogy mit kell tennem. Tehát nem úgy jövök ki, hogy hú, na most akkor még ez az 1 óra is elveszett, és akkor minek kapjak neki, vagy hogyan fuss? Nem. Konkrétan tudom, hogy ez a legfontosabb, amit tennem kell, és ezután ez következik, és ez is ez is ez. Ezek a fontos dolgok. Azok nem fontos dolgok. Azok csak fontosnak tűnő dolgok. Amit igazából tennem kell, az megvan. Aztán, ami még történik a szentségimádás közben, hogy a cél egy kicsit kitisztul. Hogy akkor mi is az igazi cél? Mert az embernek az igazi célja az az, hogy eljusson az örök életbe, az örök boldogságba. A Földön a különböző célok közül egy nagyon jó választási szempont, hogy melyikben van nagyobb szeretet. És ezt egy ilyen nagyon egyszerű szintre le lehet vinni. Amikor az ember 2 ruha között dönt, lehet szempont, hogy melyikben van nagyobb szeretet. Vagy bármi más egyébben, amikor döntést kell hoznom, vajon melyikben van a nagyobb szeretet? Mert az örök életbe, az örök üdvösségbe sehogy máshogy nem tudunk eljutni, csak a szeretetnek az útján, hiszen ugye Isten maga a szeretet, és erre hív bennünket. Tehát a kérdés, amit föl kell tennünk, az, de ezt látni is fogjuk az oltári szentség imádás után, hogy mi az, amiben a nagyobb szeretet van, amifelé mennünk kell, amifelé tudunk menni. Na most, ugye, mint mondtam, a hajtás. Mi az igazi hajtás? Az igazi hajtás ez a szeretet, és az emberek iránti szeretet már nagyon jó dolog, de hogyha az embereket az Úr Jézus Krisztus miatt szeretem, az meg még jobb dolog, mert abban még több erő van. Az erőt ad arra is, hogy a nehezeket is szeressem. Hiszen persze, én szeretem az embereket. Van egy csomó aranyos, kedves ember, akiket szeretek. De ugye az Úr Jézus mondta, csak a barátaitokat szeretitek, akkor mivel vagytok különbek a világ fiainál? Nekünk keresztényeknek egy kicsit több feladatunk van, nem csak a barátainkat kell szeretni, hanem azokat is szeretni kell, akiket úgy gondoljuk, hogy nehéz szeretni. És valóban nehéz szeretni, mert nem könnyű szeretni őket, mert valami miatt nehéz. De mégis ez a meghívás, ez a feladat. Nos, tehát ugye egy kicsit akkor megy a vége felé, próbálom egy kicsit összefoglalni a mondókámat. Tehát, hogyha azt érezzük, hogy nem igazán látjuk a célt, vagy kezdjük azt gondolni, hogy az, amit eddig célnak tartottunk, annál többet is tehetünk azért, hogy a világ jobb legyen, vagy már egy kicsit pontosítanunk kellene, hogy mi is az életünk most következő szakaszában az új irányultság, akkor megtehetjük azt, hogy ezt az oltári szentség előtt a templom csöndjében keressük, és egészen biztosan meg fogjuk találni. De nem csak ezt fogjuk megtalálni, hanem az erőt és a bátorítást is, hogy azokat, amiket helyes célnak tartunk, azokat megcselekedjük, és azáltal még szebb, meg még jobb legyen a világ, és a képességeinket, amiket Istentől kaptunk, még jobban és még helyesebben tudjuk kamatoztatni. A világban nagyon sok jó dolgot lehet csinálni, de bizony mindig mindennel meg kell küzdeni, és ez a küzdelemhez erőt kell merítenünk, és nem csak erő kell, hanem az, hogy belül a belső motor, a szív is, mármint nem a fizikaira gondolok, hanem a lelki értelembe a szív is helyesen működjön és hajtson bennünket előre. Most tehát ugye ezt gondolom, és ezt tanácsolom mindenkinek, hogy akinek ilyen jellegű kérdései vannak a jelenlegi életében, hogy úgy érzi, hogy nem halad előre, az kezdjen ezen az úton elindulni, és nyugodtan lehet reklamálni nálam, hogy nem működik ez a dolog, amit mondtam, mert azt gondolom, hogy senki nem fog reklamálni, mert mindenki meg fogja tapasztalni, hogy ez működik, és gyanítom, hogy csak ez az egy működik, hogy az ember előbbre jusson, és a világot is jobbá tegye, és maga is fejlődjön. Köszönöm a figyelmet!
Belső energiáink feltöltéséről Bognár István gutorföldi plébános gondolatait hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiót!